Amerre játszik meg, nyomokba lép. har även hjärt i tråd jag vill vara. Med fyllet med värld åt alla, med väder soligt åt alla, kvar jag in var särt alla, öröklä in var. Med fyllet med värld åt alla, med väder soligt åt alla, kvar jag in var särt alla, öröklä in var.
Szeretettel köszöntelek titeket, mindazokat, akik itt vagytok ezen az estén az Úr Jézus nevében. Örülök annak, hogy együtt lehetünk Isten igéje körül. Amikor legelőször megláttam ezt a plakátot, és elolvastam azt, hogy Szent Fazék, eszembe jutott az, amit útközben a fiatalokkal együtt beszélgettünk a barótiakkal. Nézem, hogy hol vannak az enyém. Lehet, hogy tudják, miről van szó, a fazékról, ugye? Hát annyit igazítanék rajta, hogy velem történt meg az, amit most elmondok, és nem az öcsémmel. Az történt ugyanis, és azért mondom el, fazékkal kapcsolatos, hogy ti ne járjatok úgy, vagy valamennyien, akik itt vagyunk. Történt az, hogy ugye édesapám a születésem után iratkozott be a teológiára, édesanyám dolgozott, és nem volt ki vigyázzon rám. Én még nagyon kicsi voltam, nem is emlékszek én erre, de az elmondások alapján rekonstruáltam, és tudom ezt a történetet. Meghívtak valakit, egy fiatal lányt, 17-18, vagy talán 20 éves is lehetett, nem tudom, de olyan ifjú fiatal lányt, hogy vigyázzon rám. És ez volt neki a feladata, hogy mikor nincsenek otthon a szülők, vigyázzon erre a gyermekre. Hát de nem csak lányok vannak egy gyülekezetben, hanem fiúk is. Abban a gyülekezetben, ott Baróton akkor voltak fiatal emberek is, akik szerettek beszélgetni lányokkal, és ezzel a lányjal is egyszer szóba állt egy fiú. Időt akart szakítani a beszélgetésre, de nem akarta elhanyagolni a feladatát sem. Engem éppen fürdetett, és ott volt a nagy fazék, ugye, a vízzel. Nem akarta, hogy míg ő beszélget, addig én kihűlt vízbe legyek, megfázzak. Hát a fazékkal együtt engem feltett a tűzre. A kályhára. És olyan sokáig tartott az a beszélgetés neki ott kinn, hogy az égtelen ordítás, valószínűleg már nem bírtam azt a forróságot, hát az ébresztette fel. Áldom az urat, meg a szüleim is biztos akkor áldották, hogy nem ment el egy hosszabb sétára. Hát így idejében közbe tudott avatkozni, és hát túléltem ezt a főzést. De ezt azért mondom el, hogy legyetek éberek, legyetek józanok, és akik itt vagytok, ne tegyétek félre a lényeget, Krisztust. Lehet egymással beszélgetni, lehet egymással foglalkozni, fiúk, lányokkal beszélgethetnek, de amíg Isten igével foglalkozunk, vagy amíg az lenne a feladatunk, hogy magára az Úrra figyeljünk, és más jár az eszünkbe, könnyen pórul járhatunk. Tehát figyeljünk nagyon oda most a lényegre, Isten igéjére. Péter apostol első levelének első részéből olvasok igéket, és rögtön már folytatom is, a 13. verstől. Álljatok fel, hallgassátok meg úgy Isten igéjére. Ezért tehát elméteket felkészítve legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem mivel ő a szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban, úgy, amint megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Ha pedig, mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenki cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövénységetek idejét, tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg ti értetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Amen. Úr Jézus Krisztus, a te nevedben vagyunk itt együtt. Te tudod, hogy ki milyen lélekkel, milyen szívvel áll most előtted. Kérünk, Úrunk, könyörülj rajtunk, és lelked által készítsd fel a mi elménket a veled való kapcsolatra, a veled való közösségre, ad, hogy megértsük és meglássuk, mit akarsz velünk. Amen. Foglaljatok helyet. Ezért tehát elméteket felkészítve legyetek józanok. Az Istennel való kapcsolatban a szentség nélkülözhetetlen. A szentség egyik jellemzője, egyik jele, hogy az ember, amikor Istennel kapcsolatban lép, közvetlen kapcsolatban, nem közvetett máson keresztül, hanem személyesen, akkor elengedhetetlen, hogy józan legyen. Baj az, illetve az ember nem bírja ki azt, ha nem józan, ha nem tud oda koncentrálni. Az Isten jelenlétében nem maradhat meg az, aki nem akar odafigyelni, aki az elméjét nem készíti fel, az egyszerűen nem is kerül oda, vagy ha oda kerül, azt nem bírja ki az Isten jelenlétét. Volt egy ember, akiről a Biblia azt mondja, hogy Isten vele színről színre beszélt. Úgy beszélt, mint ember a barátjával. És az ember nem volt más, mint Mózes. A Mózes utolsó könyvének befejező szakaszában, az utolsó részben el is akarom olvasni ezt a megállapítást Mózesről. Nem is támadt többé Izraelben Mózeshez hasonló próféta, akivel Isten szemtől szemben érintkezett volna. Akivel szemtől szemben érintkezett volna az Úr. Ez az ember, akit Mózesnek hívtak, legelőször, amikor Istennel találkozott, az egy pusztában volt. Feltámadt benne a kíváncsiság, vajon mi az, amit lát ott az égő csipkebokor? Hogyan történhet mindez? Meg akarta érteni. Kívánta megérteni. Kívánta megtapasztalni. Ezért odament. Azt mondja Péter apostol, hogy elméteket készítsétek fel, legyetek józanok. Ezt mondja a hívőknek. Ha Istennel kapcsolatba akarnak kerülni, ha szentek akarnak lenni, meg akarják élni a szentséget, közel akarnak kerülni Istenhez, ez az első dolog. Szellemben legyenek készek arra, hogy Isten kommunikálni, Isten beszélni tudjon velük. Minden más gondolat, minden más, ami elirányítja az ember értelmét, ami megzavarja, az... mondhatjuk úgy, hogy akadály abban, hogy Isten beszélni tudjon az emberrel. Hát Mózes megkívánta érteni, megkívánta tapasztalni, mit lát, és meg is hallotta Isten szavát. Aztán a Mózes könyvében folyamatosan azt látjuk, hogy miközben vezeti a népet, Isten néha elszólítja Mózest, beszélget vele, többnyire négy szem között, de az is megtörtént, hogy látták mások, hogy na most Isten beszél Mózessel. Isten körülöleli őt. az ő dicsőségével. Leszáll a felhő, a tűzoszlop, oda megy a kijelentés sátrához, és akkor Isten tárgyal Mózessel. Ezt meg lehetett látni. Ennek tanúi voltak az izraeliták. És igen, nagyszerű dolog lehetett ezt szemlélni a maga fizikai valóságában, amikor Isten beszélget Mózessel, az ő barátjával. Nem olyan távoli és a régmúltba nyúló valóság ez. Mind a mai időkig megtapasztalható ez, és nagyon gyönyörű, nagyon szép dolog, amikor azt lehet látni, azt lehet tapasztalni, hogy valaki beszélget Istennel, vagy Isten beszélget vele. Akkor nem másra figyel, nem másfele néz, akkor Istenre koncentrál. Isten beszélget vele. Ez egyedülálló pillanat az ember életében, amikor csak Istennel lehet. Senki más nem adhatja ezt az élményt az embernek, csak maga az Úr. És Mózes ezt nagyon sokszor megtapasztalta. És megadatott a lehetőség a Mózes idejében másnak is, hogy az Isten jelenlétébe kerüljön. Noha az izraeliták nagy többsége közvetett módon került kapcsolatba Istennel, tehát nem volt közvetlen kapcsolata, közvetett módon, közvetítőkön keresztül ismerték meg Isten akaratát, Isten tervét, Isten vezetését, és még ebben a kapcsolatban is, ebben a mondhatnánk inkább távolabbi kapcsolatban is megvolt a követelmény, hogy legyetek szentek, tisztítsátok meg magatokat, ne érintsetek semmi tisztátalant, amikor Isten akart szólni az ő népéhez. De a nép közül izraelita férfiak még voltak, akik nem akármikor oda kerülhettek Isten jelenlétében, és ezek más, nem mások voltak, mint a papok. Mózesnek a testvére Áron, és aztán a fiai, akik gyakorolták az Isten tiszteletet, az áldozatok bemutatását, megtapasztalhatták, mit jelent az élő Isten jelenlétébe kerülni, mit jelent Isten szentségében lenni. Van egy történet, mondhatnánk azt nagyon szomorú történet, de ugyanakkor figyelmeztető is, ami arról szól, mi történhet azzal az emberrel, aki nem ügyel arra, hogy Isten elé józanul álljon oda. Mózes, illetve Áronnak a fiairól van szó, Nádábról és Abihuról. Áron fiai fogták magukat, a maguk szenes serpenyőjét, tüzet tettek bele, füstölőszert raktak rá, és idegen tűzzel áldoztak az Úr előtt. Ez a Mózes harmadik könyvének 10. részében van. És ha elolvassátok ezeket a verseket, akkor azt találjátok a harmadik versben, hogy azt mondta az Úr: a hozzám közel állókon mutatom meg, hogy szent vagyok, és az egész nép előtt, hogy dicsőséges vagyok. Ezt azután mondta az Úr, hogy megölte ezt a két fiatalembert. Tűz által. Megemésztette őket. A tűz kicsapott, és meghalt ez a két fiatalember, mert idegen tüzet vittek az Úr elé. Az oltárra. Hát meg volt szabva pontosan, hogy hogyan és miként mutassák be az áldozatot a papok. Mózes elmagyarázta Áron fiainak, magának, Áronnak is, hogy kell az áldozatot bemutatni, hogy kell füstölögtetni, honnan kell tüzet vinni. Ez le volt írva? Le volt írva. El volt magyarázva. Sokat gondolkodtam azon, hogy vajon miért tévedhettek, és miért ronthatták el a dolgot. Engedetlenek akartak lenni? Szándékosan? Hát ezek az emberek nem tudták, hogy kicsoda az Isten. Látták, hogy Isten milyen jeleket és csodákat tett Egyiptomban. Milyen hatalmas Isten, szabadító Isten. Hát nem féltek tőle megszegni, áthágni rendelkezését? És konkrétan nem találjuk ezt leírva, de következtetni tudunk a későbbiekben, hogy vajon mi is történhetett ott. Ezután az eset után, korábban nem olvassuk, de ezután az eset után azt mondja az Úr Áronnak: bort és részegítő italt ne igyatok, te se, meg a fiaid se, amikor bementek a kijelentés sátrába, hogy meg ne halljatok. Ezt a 8.-9. részben olvassuk. Örök rendelkezés legyen ez nektek nemzedékről nemzedékre. Így tudtok különbséget tenni a szent és a közönséges között, a tisztátalan és a tiszta között. Na, értitek, hogy miért van szükség józanságra? Amikor az Isten jelenlétébe akar kerülni valaki, miért emeli ki Péter apostol már az új szövetségi időkben ugyancsak ezt, hogy az ember elméje, szelleme legyen tiszta, legyen világos, legyen józan? Mert az Isten jelenlétében nem maradhatott az ember tisztátalan gondolatokkal. És nagyon vigyázni kell arra, hogy minden, ami elveszi, vagy elveheti az ember eszét, az legyen távol tőlünk. Azokat a gondolatokat, azokat a terheket, amelyekkel a sátán igyekezne megfertőzni még a hívő embert is, mielőtt az Úr színe elé járul, azokat le kell tenni, le kell rendezni. Igen fontos dolog ez. És Izrael népe megtapasztalta, mit jelent az, amikor valaki erre nem figyel. Áron a fiaival fizetett ezért a tanúságért. Vagy Áron fiai az életükkel fizettek, azért, mert erre nem figyeltek oda. Valószínűleg én következtetek erre, én tételezem fel, abból, hogy Isten ezután meghagyta az eset után, valószínűleg, hogy bort, részegítő italt ittak, és anélkül, hogy szándékosan akartak volna vétkezni, összekeverték a dolgokat. És most jusson eszetekbe csak az, amikor már Dávid viszi a szövetség ládáját. Viteti. És megzökken a szekér, úgy néz ki, mintha a láda le akarna csúszni, odaugrik egy ember csupa jó szándékkal, segítő szándékkal, hogy megtartsa a ládát. Mi történt vele? Meghalt. Megölte az Úr, mert elfelejtette azt, kiment a fejéből, hogy ahhoz nem szabad közönséges embernek érni. Csak a papoknak. Nem tudta, hogy mit tesz. Én elfigyelem azt ez utolsó időkben, és magamon tapasztaltam először, áldott legyen az Úr a kegyelemért, amely az utolsó időkben sokkal nagyobb, mint volt az Ószövetségben. Megfigyelem azt, hogy nagyon sok magát hívő embernek valló egyén könnyelmű ezen a területen. És úgy járul Isten elé, hogy fertőzöttek a gondolatai, elénekel egy éneket, közben máshol jár az esze, idegen dolgokon, a nem a szentséges dolgokon, imádkozik, aztán utána rögtön másfelé szállnak a gondolatai, és nem ügyel az ember. A sátán nagyon jól tudja kísérteni ezzel a hívőt, nem ügyel az ember, hogy tiszta maradjon a gondolata, tiszta maradjon a gondolat világa, amikor Isten jelenlétébe akar kerülni. Itt nem csak arról van szó, hogy nem hajtunk fel a garatra, mielőtt eljövünk az Úr házába, vagy mielőtt elővesszük a Bibliát. Nincs annál csúnyább dolog, mint amikor valaki részeg fejjel kezdi olvasni a Bibliát, vagy kezd idézni belőle, vagy kezd úgymond szent énekeket énekelni az utcán dülöngélve, mert ilyenre is volt példa. Bukott hívő ember az ilyen. És hogy Isten nem ölte meg, és nem öl meg mindenkit, aki így cselekszik, az az Úr Jézus Krisztusnak köszönhető, a kegyelem kiáradásának, hogy sokkal nagyobb a kegyelem, mint volt az Ószövetségi időkben. De ugyanazt érdemelni az ember, aki nem józanul áll oda, mondhatjuk részegen, az Isten színe elé. De nem csak a bor, nem csak a szeszes ital veheti el az ember eszét. Sok minden. A dicsőség elveheti az ember eszét? Igen. A pénz elveheti az ember eszét? Állandóan a pénzen gondolkodik. Most csak éppen kitérek rá, Debrecenben ott elmondtam elég részletesen azt a történetet. Én mikor gyermek voltam, 12 éves, találtam a kertben apró pici pénzdarabokat, ezüst pénzeket. És hát az elsőt bevittem a múzeumba, hát adnak érte 100 lejt, de hát ahelyett, hogy adtak volna, kiszállt a múzeum igazgató, és szorongatták a nyakamat, meg minden, hogy hol találtam, áruljam el. Láttam, hogy itt nem akarnak fizetni, baj lesz belőles, a kert másik sarkára mutattam, ott nem találtak semmit, és, de azt megfigyeltem, hogy ők hogyan dolgoznak, szitálnak, és akkor azzal a módszerrel is én még találtam, hogy 70 darab ezüst pénzt a 13. századból. Tehát nagyon régi és értékes. Amikor én azt összegyűjtöttem, nagyon sokszor előfordult, hogy ezen járt az eszem, még az imaházban is. Szépen tudtam ülni, megdicsértek, ó, de jó gyermek, milyen szépen, nem beszélget a barátaival, de az én agyam azon járt, ó, milyen nagy kincsem van, majd ha megnövök, majd ha sok pénzem lesz, akkor mit fogok vele tenni, és így tovább. Az nekem nagy kincset jelentett. Erős támasz, biztonságot, amiben bíztam, és sokszor e körül forogtak az én gondolataim. Elveheti tehát a pénz az ember eszét? Igen, nagyon is elterelheti. Hát a szerelem elveheti az ember eszét? Kérdezem. Az is. Az ember a józanságát elveszítheti, ha nem Isten adta azt a szerelmet a szívébe, és nem a megfelelő időben. Hát a harag, a gyűlölet elveheti az ember eszét? Hát hányszor lehet hallani ezt a kifejezést, hogy elborult az agya? Mit jelent ez? Olyat csinál, amit józan állapotában nem csinálna. Annyira felhúzta magát, annyira felidegesedett, annyira megharagudott, hogy baj következett belőle. Nem tud józan gondolkodni. És sorolhatnám tovább, mi minden teljesen hétköznapi dolgok elvehetik az ember eszét, amik miatt elveszíthetjük a józanságunkat. Na, ezeket ki kell küszöbölni. Kedves fiatal barátom, kedves testvérem, ha te Isten színe elé akarsz járulni, és kívánod az ő jelenlétét, és arra vágysz, hogy ő engedjen közel magához, ezekkel le kell számolni, ezeket ki kell seperni. És nem szabad megspórolni azt az időt, ami a felkészülés időszaka. Tudjátok, nagyon furcsán érzem magam néha, amikor azt látom, hogy akár ifjúsági találkozókon, vagy evangelizációs alkalmakon valakik úgy egyik pillanatról a másikra. Az előbb még éppen tisztáltan gondolataik voltak, amelyekre lehet következtetni a viselkedésükből, de a másik pillanatban emelik a kezüket és dicsőítik az Urat. Teljes gőzzel. Ez valami nem stimmel. Én nem hiszem, hogy ezt lehet így tenni. Egyik pillanatról másikra váltani. Aki így tud váltani, vagy ilyen gyorsan megy neki, azzal valami baj van. Az nem jár helyes úton. Lehet, hogy saját magát is becsapja, és nem is tudja, mit jelent igazán Isten jelenlétébe kerülni. Fel kell készülni az Istennel való szoros közelségre, kapcsolatra. Nem hiába volt ez, még a misszió indulásakor itt, ezen a vidéken is, nálunk Erdélybe, hogy mielőtt elmentek volna otthonról, a hívők a gyülekezet már otthon imádkoztak. Most hány hívő családban gyakoroljátok ezt? Otthonról úgy menni el, hogy imádkozunk. Nem majd csak ott a gyülekezetben, hanem már úgy indulni el, úgy elkészülni. Vagy megkezdődik a szombatra való készülés a zsidó családokban már pénteken. Ugye? Előkészülnek. És a hívők is, amikor örömmel vették az ígét, amikor megtérés, újjászületés volt hitelődeinknél is, azok a vasárnapot olyan ünnepnapnak tartották, amikor Isten színe elé járultak, arra felkészültek. Vajon eltűnt, és nincs már ilyen? Nem hiszem. Kell, hogy legyen. Ha valaki Isten jelenlétébe akar kerülni, szoros kapcsolatba akar lépni vele, akkor fel kell készüljön rá szellemileg is, nem csak fizikailag. Elő kell készítse magát szellemi értelemben, hogy fogadni tudja az Istentől jövő üzenetet, egyáltalán azért, hogy Isten szóba álljon vele. Na most szeretnék egy másik ige szakaszt is felolvasni, a Mózes második könyve 29. részéből, és pedig azt a szakaszt, amikor arról rendelkezik Isten Mózesen keresztül, hogy a papok hogyan menjenek be a szentélybe. És hogyan szentelték fel a papokat, a főpapot, aztán később a többi papot is, hogy szentek legyenek az Istennel való kapcsolatukban. Így cselekedj velük, amikor fölszenteled őket, hogy papjaim legyenek. És akkor elmondja az Úr, hogy áldozatot kell vinni, majd állítsd Áront és fiait a kijelentés sátrának bejáratához, és mosdasd meg őket. Négy dolgot szeretnék itt kiemelni, lehetne többet is, de ezt a négy dolgot hadd figyeljük meg. Mosdasd meg őket. Meg kellett ők tisztuljanak fizikai értelemben is. Meg kellett mosakodjanak. Aztán fogd a ruhákat, és add rá Áronra a köntöst, az efód palástját, és így tovább. Fel kellett őket öltöztetni. Nem levetkőztetni, felöltöztetni. Fontos volt a ruházat. Aztán vedd a felkenésre való olajat, önsd a fejére, és kent fel őt. Az olaj, a kenet jelentette az emberen, a papon, hogy Isten kiválasztotta őt a vele való szoros kapcsolatra. Nem akárkinek adatott meg ez a lehetőség Izraelből, a papoknak igen, akik fel voltak kenve. Aztán végül mutasd be az áldozatot, és végy a véréből, a kos véréből, az 20. versben van, és kend meg azzal Áron fülcimpáját, valamint jobb, fiai jobb fülcimpáját, jobb kezük hüvelykujját, és jobb lábuk nagy ujját. A vér. Víz, ruha, olaj és vér. Négy dolog. Ezt jegyezzük meg. Ezek fontosak voltak az áldozatokon kívül ahhoz, hogy az ember érintkezzen ezekkel azért, hogy Isten jelenlétébe kerüljenek. Meg kellett mosakodni. Nem lehetett tisztátalan fizikai értelemben se a főpap, ha Isten elé akart járulni, ha a szentek szentjébe akart bemenni. Aztán azt is mondta Isten később, hogy nem úgy van az, hogy akármikor bemehet a főpap a kárpiton belülre a szentek szentjébe. Amikor Isten lehetőséget adott rá. Ez volt az Ószövetségben. Az Újszövetségi időkben nem vagyunk elzárva a lehetőségtől. Az Úr Jézus Krisztus áldozata azt jelentette, hogy meghasadt a kárpit, és van bemenetelünk Istenhez, az Atyához ő általa. Tehát sokkal nagyobb a lehetőség, mint az Ószövetségben, de a feltételek nem változtak. Isten szent maradt, és aki az Isten közelségébe akar kerülni, annak is szentnek kell lenni. És annak is tisztának kell lenni. Fizikai valóságában is. Az, aki nem szeret mosakodni. Elég furcsa dolgot mondok. Értsétek meg, lehet valakinek furcsa, de szerintem nem. Nagyon is fontos, hogy az ember mosakodjon meg, legyen ápolt, legyen tiszta, ha Isten jelenlétébe akar kerülni. Adjon magára. Hát, ha egy fiú, mielőtt randevúra indul, nem mosakszik meg, nem hát nem azt mondom, keni ki magát, a lányokra vonatkozik az, de ha nem fújja be magát, meg mit tudom én, mi mindent szoktak még használni, akkor az úgy tűnhet, hogy ez nem is készült. Ez nem is értékeli sokra a partnerét, a vőlegény, a mennyasszonyát, vagy fordítva. Amikor valaki Isten házába úgy jön el, hogy ez neki nem számít, hogy ő mondjuk ápolatlan, tisztátalan, bűzlik, úgyhogy nem lehet mellé ülni, meg elkerülik, az nem készült fel az Istennel való találkozásra. Szeretni kell a tisztaságot, gyakorolni kell, de ez, ami csak a külsőség, ami a testre vonatkozik, az egyik. A másik a ruházat. Ott volt, fel van sorolva, hogy Áron főpapnak milyen kellett legyen a ruházata. Mert Isten felszentelte, mert kiválasztotta, hogy legyen az ő papja. Amikor bement a szentélybe, akkor nem azt a díszes ruhát kellett felvegye, nem azokat az efódokat, és mit tudom én, milyen palástot kellett magán hurcolja, amit a nép előtt igen képviselve így Isten hatalmát és uralmát, hanem egyszerű gyolcs ruhát. Nagyon egyszerű, szerény, tiszta, frissen mosott gyolcs ruhába kellett megálljon az Isten előtt. Amikor Istennel kapcsolatba került, ott nem volt helye mindenféle cifraságnak, díszítésnek. Azt mondják, vagy azt mondták nekem egyszer ott abban a faluban, ahol először szolgáltam, hogy ó, hát csak azért járnak az emberek itt a templomba, hogy megmutassák a ruhájukat. Hogy nekik ez is van, nekik az is van. És a legjobb és a legszebb ruhájukat veszik fel. Hát készülnek, de nem azért, hogy Istennek tetszenek, hanem hogy dicsekedjenek. Nem gondolom, hogy az Istennel való kapcsolatra, az Istennel való találkozásra nekünk ezen a területen kellene a legjobban kiöltözködnünk. Így készülni. De tisztességes öltözetre igenis szükség van. És Sámuel mondta, ugye, nem akarja a divatról beszélni, meg nem akarja azt mondani, hogy kinőtték már a lányok a szoknyát, de eszembe jut, hogy még a mellényt is sokszor. És nem szemérmes az öltözet. Pedig ez hozzátartozik. A tisztességes öltözet. A tisztességre gondotok legyen minden ember előtt, főleg Isten előtt. Figyeljétek meg, Istennek nem volt mindegy az, hogy a főpap milyen ruhában járult elé. Hát mit foglalkozik Isten a ruházattal? Hát anyaszült mesztelennek teremtette az embert, nem? Igen, csak emlékezzetek vissza, hogy a bűneset után, amit az ember elkezdett szégyenkezni, a bűne miatt fügefa levéllel próbálta elleplezni, eltakarni mezítelenségét, az nem takarta, Isten készített neki ruhát. Emlékeztek rá? Így van. És attól a pillanattól fogva én azt mondom, Istennek nem mindegy, hogy az ember mit visel magán. Fügefa levelet, vagy rendes ruházatot. És ezt jegyezzétek meg ti is. És erre gondoljatok, amikor Isten házába mentek, vagy amikor Isten jelenlétébe akartok kerülni. Istennek nem mindegy, hogy milyen ruhába jártok. Nekem lehet mindegy. Szüleidnek lehet mindegy. Barátnődnek lehet mindegy. Barátodnak lehet mindegy. Lehet neked is mindegy, de Istennek nem mindegy. Igaz, hogy csak hozzá. És ha az Isten szentséges jelenlétébe akarsz kerülni, akkor adj magadra valamit. Hordj magadon tisztességes öltözetet. A harmadik. Azt olvassuk, hogy olajjal megkente Mózes Áront. És ez az olaj, ez nem csak annyit jelentett, hogy külsőleg észre lehetett venni, mindenki láthatta, hogy fel van kenve. Ez az olaj méltóságot adott. Annak méltóságot jelentett azon, akire rá lett kenve, aki fel volt kenve azt mondhatnánk így, az emberek előtt is méltóságot szerzett, mert Isten adott neki méltóságot. És nagyon jó az, ha a hívő ember, amikor az Úrral való találkozásra készül, akkor minden felesleges gondolatot kizár az elméjéből, igyekszik józannak maradni. Nagyon jó az, amikor fizikai értelemben is készül erre, és alázatban, magatartásában tükrözi az Isten iránti tiszteletet, ahogy olvassuk itt Péter apostol levelében, ez mind nagyon jó. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az ember nem ér semmit. Ez nem jelenti azt, hogy alá kellene becsülje saját magát. Ha Isten olyan méltóságra emelte, hogy szent lelkével elpecsételte, ha a kenet rajta van, ha Isten gyermeke lehet, ha a királyi papsághoz, a szent nemzethez tartozik, akkor igenis megvan a méltósága. Igenis, ez sokat jelenthet magának az embernek. Alázatos vagyok, tudom, Uram, hogy hozzád képest én senki vagyok. Mert így kell, ezzel a magatartással kell az ember odaállni Isten elé. Szerényen, alázatosan, józanul. De annak is tudatába kell legyen, hogy különbözik minden más olyan teremtménytől ezen a világon, akik még nem születtek újjá, akik még nem lettek felkenve, akiknek nincs ott életükben Isten kegyelmi pecsétje, a Szentlélek záloga. Tudjátok, milyen jó dolog az tudatosítani újra és újra magamban. Lehet, hogy ti is tapasztaltátok. Isten kiválasztott engem. Sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak. És tudjátok nagyon jó, hogy nem fog mindenki üdvözülni, ugye? Ezen a világon. És tegyétek fel a kérdést, hogy miért éppen én? Miért éppen engem választott ki Isten? Miért éppen Áront választotta ki, és a főpapokat? Miért éppen azt a 12-t választotta az Úr Jézus Krisztus? Miért minket? Nagy titok. Isten titka ez. De kiválasztottak vagyunk. Felkentek vagyunk. És tudjátok, ez olyan biztonságot ad az embernek, amikor Isten színe elé járul, mert nem kell úgy remegjen, nem kell úgy féljen az Istentől, hogy jaj, csak meg ne szólaljon, hanem az van bennünk, szólhat az Úr. Kiválasztott. A vele való kapcsolatra rendelt. Az újjászületésem után igen szoros kapcsolatban lehetek vele. Alázatos vagyok. Elismerem hatalmát, dicsőségét, megadom neki azt, amit kell. De tudom, hogy engem kiválasztott. Olyan jó ezt tudni. Olyan jó ebben megnyugodni. És azt is, hogy igen drága árat fizetett értem. Ott volt a vér, amivel meg kellett kenni Áronnak a jobboldali fülcimpáját, a jobb hüvelykujját, és a jobb lábán, és ugyancsak az ujját. A legkülsőbb pontok ezek az emberben, ha megfigyelitek. Ha álltok így, a hüvelykúj, a fülcimpa, a lábúj, a nagylábúj, ezek a legkülsőbb pontjai az embernek. Ezzel nem mást akart mondani Isten, mint hogy szőröstől, bőröstől, tetőtől talpig, mint egy egész burokban az embert magáévá fogadta, megváltotta, az övé, az ő tulajdona. Nem csak egy részét, hanem az egészet. Lehetne rajzolni egy kört, ami egészen befogja az embert. Semmi sem lóghat ki belőle. Teljesen Isten tulajdona. És mit mond Péter apostol? Azt mondja, nem ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. A Krisztus vére Mit mondott délelőtt Sámuel? Hogy a vér azt akar. És én azt mondom, a vér az volt az ár annak, hogy te ne a magad ura légy, hogy ne idegen hatalmak parancsoljanak neked, hogy ne megkötözött állapotban légy, hogy ne a megszállottak közé soroltas, hanem a szabadok közé, Isten gyermekei közé. És te innentől kezdve az Isten tulajdona vagy. Hogy Jézus Krisztus vére kiárat rád, mondhatom úgy, a vér oltalma alatt vagy, onnantól kezdve azt mondhatod, hogy én az övé vagyok. Nem azt teszem, amit akarok, hanem amit Isten akar. És ha te Istennel szoros kapcsolatba akarsz lenni, ha te igazi szentségre törekszel, akkor azt is tudatosítanod kell magadban, mivel Isten drága árat fizetett érted, az ő tulajdonfiát, az Úr Jézus Krisztust áldozta fel, az Úr és a saját vérét adta érted, arra kell törekedned, hogy az irányítást add át neki, életed felett. Ő tervezzen, ő parancsoljon. Van nekem egy anyósom, aki olyan mulatságos ez. Csupa jó emlékem van róla, tehát a számítás technikához sokat nem ért, de a programokat kezelni tudja. És nagyon sokszor igényelte a segítséget, hát nem mindig tudtam segíteni rajta, de amióta van állandó internet kapcsolata, hát ez úgy szóval gyerekjáték is. Egy ilyen távfelügyeleti programot telepítettem a gépére, ami azt jelenti, hogy én otthon látom az ő képernyőjét, és azon dolgozok, az egeret idehúzom, odahúzom, ő csak ül a gép előtt, és nézi, hogy mit teszek, és közben beszélgetek vele. Na, tetszik látni, ezt idehúzom, most ezt így teszem. Hí, a első alkalom, hát, egészen le vagyok döbbenve. Ilyen létezik, hogy lehet ezt csinálni? Ne törődjön azzal, hogy lehet csinálni, csak engedje, ő ne húzogassa az egeret, mert ha ő is húzogatja, meg én is, akkor nem oldjuk meg a problémát. És akkor azt mondja, jó, csak nézem, és ámulok. Hát valahogy ezt tapasztalja a hívő ember, ha átengedi életének az irányítását az Úr Jézusnak. Ha tudja, hogy nem a magam ura vagyok, ha ezt tudod, hogy ha azt akarod, hogy Isten irányítsa életedet, nem azt mondom, hogy csak ölbe kell tegyed a kezed és várjad, de álmulva fogod szemlélni, hogy Isten hogyan alakítja életedet. Hogyan kerül a rendes kerékvágásba az, ami onnan kizökkent, amikor te ragadtad meg a volánt. Isten visszairányítja, Isten helyrehozza, és tudod, ez a következménye annak, ha te az Isten jelenlétébe kerülsz. Minden elrontott dolog kiigazodik. Minden, amit elrontottál, azt Isten jóvá tudja tenni. Azt a csodát meg tudja tenni, amit ember nem. A rosszból is tud jót kihozni. Ez nem azt jelenti, hogy igazolhatjuk korábbi bűneinket, de igenis elismerhetjük Isten nagyságát. Uram, én rosszat tettem, én elrontottam, én a bűn következményeit tapasztaltam, és mégis te jót hoztál ki belőle. Ez akkor van, ha te Isten jelenlétébe kerülsz. Akkor van, ha törekedsz a józanságra. Akkor van, ha megszabadulsz a tisztátalanságtól, és őszintén el tudod mondani Istennek azt, ami benned van. Őszintén ki tudsz tárulkozni. Ez akkor van, ha az Úr tulajdona vagy, ha Istennek adod át az irányítást. Olyan csodálatos ezt megtapasztalni. Én nem egyszer tapasztaltam meg. Ezt vegyes érzelmekkel mondom, mert szégyenkezek is, amiatt, hogy sokszor sok mindent elrontottam, de ugyanakkor csodálom az Urat, és nagyon-nagyon hálás vagyok azért, hogy ő olyan sokszor helyrehozta. És nem az én érdemem miatt, az Úr Jézus Krisztus miatt, a vér miatt. Tudjátok, milyen nagy ereje van ennek a vérnek? Magára vette szennyes ruhámat. Adott új ruhát. Jó abban járni. A vér oltalma alatt vagyok. Biztonságot jelent. Felkent engem. Szent lelkével. Bírom a kenetet. Méltóságot jelent. Milyen jó így élni ebben a világban. Kérdezem, te így élsz? Vagy Istent csak úgy futólag ismered. Közvetett módon hallottál róla, hogy ő itt lakik, ott lakik, ezt mondta, meg azt mondta. Kerültél te valamikor a Szent Isten jelenlétében? Én azt tudom mondani, és azt tapasztaltam meg, tudjátok, hogy nagyon sok magát hívőnek tartó ember nem is tudja, mit jelent Istennel szoros kapcsolatban lenni. És azt is mondom, hogy nem mindenki, aki mondja magáról megtért, született újjá. Nem mindenki, aki hozott egy döntést magában, mondhatja azt, hogy Isten szent lelke lakozik benne. De ez nem jelenti azt, hogy nem lehet másképp. Ez nem jelenti azt, hogy aki korábban rosszul gondolta, most ne gondolhatná jól. És felteszem a kérdést, kedves fiatal barátom, kedves testvérem, aki hidd el, nem véletlenül vagy itt, és nem véletlenül szól hozzád az Úr. Akarsz-e közelebbi kapcsolatba kerülni vele? Vagy megelégszel azzal a távolsággal, ahonnan eddig szemlélted az Urat? Akarsz-e testestől, lelkestől, mindenestől az Úré lenni? Sokan azt mondják, csak a lelkemet adom, a testemmel én rendelkezek. Balgák. Akarod-e testedet is az Úrnak szentelni? Igazán, mint élő, égő áldozatot. Hívlak és várlak erre a döntésre, erre az odaszánásra. Mert az Úr Jézus Krisztus azért halt meg, hogy te ezt megtegyed. Azért halt meg, hogy egészen közel kerülhess Istenhez. És milyen szomorú lesz az utolsó napon, akik azt hallják, hogy sohasem ismertelek titeket, pedig úgy vélték, hogy ők ismerték az Urat. Nagyon megszégyenítő az még a világban is. Ha valakiről azt gondoljuk, hogy ismerjük, és ő is ismer, és ő megtagad minket, az mások előtt, milyen megszégyenülés. De ez semmi ahhoz képest, ami lesz majd az utolsó napon. Hajtsuk meg a fejünket, és készüljünk az imádkozásra, az Istennel való kapcsolatra. Istenünk, jó atyánk, olyan jó tudni azt, hogy sokkal nagyobb a kegyelem ez új szövetségi időkben, miután egyszülött fiad az Úr Jézus Krisztus életét áldozta értünk, mint volt az Ószövetségben. És lehet sokkal több a bűn, sokkal szörnyűbb és nagyobb a baj, mégsem ítéltél el minket, mégsem küldtél a kározatra, hanem hosszan tűrsz és vársz azért, hogy akit hívsz az üdvösségre, megtérjen és éljen, veled szoros közösségre jusson. Istenünk, jó atyánk, úgy állunk előtted itt most, ahogy vagyunk. Lehet, hogy nem tudott mindenki felkészülni, Uram, amikor jött erre a konferenciára, vagy akár erre az alkalomra is, szellemben, lélekben, de olyan jó tudni azt, hogy te most is felkészíthetsz a veled való kapcsolatra, és te határozod meg annak az idejét, hogy mikor akarsz találkozni velünk, és nem mi. Hisszük, hogy kész vagy, Urunk, hogy közösséget vállalj velünk. Kérünk, szent lelked által tisztítsd meg most valamennyünk elméjét. Add, Uram, azt a józanságot, azt a tiszta gondolkodásmódot most mindenkinek, az elméjébe, hogy világosan tudjon különbséget tenni a szentséges dolgok között és a közönséges dolgok között. És így jó döntést hozhasson. És imádkozok, Uram, és kérem azt is, hogy az a drága vér, amelynek olyan nagy ereje van, amely oly sok bűnt eltörölt, az törölje el most is a vétkeket, amik ott vannak a szívekben, amik ott vannak, ott lakoznak a testben. Úr Jézus, könyörülj azokon, akik a bűnnel együtt élnek, akik a bűnt melengedték a szívükben, akik nem akartak, vagy nem tudtak tőle megválni. Bocsásd meg bűneiket. És kérünk, Istenünk, jó atyánk, tedd bizonyossá a tieid lelkét afelől, hogy ki vannak választva. Tedd, Uram, biztossá azokat, akiket kiválasztottál üdvösségükben. Az újjászületés csodája után te meg tudod adni azt is, hogy tudjuk, hogy a te gyermekeid vagyunk. Kent fel, Uram, a tieidet, a te lelkeddel. Most pedig azt szeretném kérni, hogy ha van valaki, aki felkészületlenül jött ide, és sok mindenen gondolkodott, de azon nem, hogy meg kell álljon Isten színe előtt, mert az Úr várja, és szeretne vele találkozni, és nem akar nemet mondani erre a hívásra. Meg akar tisztulni. Be akar töltekezni Isten szent lelkével. A kenetet akarja bírni. A vér oltalma alatt akar élni. A bűneitől meg akar válni. Ha van ilyen valaki, aki nem készült fel, de azt akarja, hogy Isten készítse fel a szent lélek által, akkor ezt jelezze egy felállással. Van-e ilyen valaki? Aki úgy akar hazamenni, hogy mostantól kezdve kész az Istennel való szoros kapcsolatra, közösségre. Aki úgy akar hazamenni, hogy Isten gyermeke. Van-e ilyen valaki? Tudjátok, ez a vallástétel nem is miattunk, emberek miatt fontos. Meg nem csak az Úr miatt is. Ő azt látja, és tudja, mi van a szívben. Hanem az ördögök miatt. Az idegen hatalmak miatt. Hogy szégyenüljenek meg, és mondjanak le rólad. Mert ha nem hozol nyilvános döntést, akkor az ördög újra behálóz, és újra elejt. Van-e olyan valaki, aki másképp akar hazamenni, mint ahogy idejött? Van-e olyan valaki, aki Istennel szent kapcsolatra törekszik, közvetlen kapcsolatra? Álljon fel, még van lehetőség. Igen, egy valaki már felállt. Ketten is vannak. Van-e még valaki? Akar-e még valaki az Isten jelenlétébe kerülni? Igen. Ó, Uram, légy kegyelmes. Van-e még valaki? Igen. Akarsz-e szent életet élni? Akarsz-e az Isten tulajdona lenni? Akarsz-e félelem nélkül élni? Rettegés nélkül? Akarsz-e józanul élni? Akarod-e, hogy amiket elrontottál, Isten azokat jóra változtassa? Van-e ilyen kérés a szívedben, vágy? Igen. Vannak még. Vannak. Ó, Uram, nagy a te kegyelmed. Csodálatos vagy. Nem hiába való az áldozatod, Úr Jézus Krisztus. Van-e még valaki? Igen, a karzatban is vannak. Úr Jézus Krisztus, olyan hálával telik meg a szív, amikor azt látjuk, hogy te tudsz cselekedni bármikor, és bárkinek az életében, és nem nézed azt, hogy mi volt a szívben, csak azt, hogy mi van, hogy megvan-e a vágy, az akarat, és te azokat megáldod. Úr Jézus, te képes vagy minden bűn eltörlésére, minden rablánc széttörésére, minden kötelék elvágására, a bűn megbocsátására. Kérlek, Úr Jézus, ezekért a fiatalokért, akik felálltak, akik készek akarnak lenni a veled való szoros, közvetlen, szent kapcsolatra, áld meg őket, kezdj újat az életükben, kent fel őket, Uram, szent lelkeddel, add, hogy bizonyosak legyenek afelől, hogy hozzád tartoznak, és úgy nézzék életüket, úgy lássanak téged, hogy nem a maguk urai, hanem te vagy a királyuk. Te vagy, aki eligazítod és igazgatod életüket. Adj új ruhát nekik, tiszta ruhát, fehér ruhát. Tedd méltóvá, Urunk, őket az üdvösségre, a szolgálatra, és attól, hogy megérezzék ennek a méltóságnak az erejét a hétköznapokban, embertársaik között. Amen.